Micsoda halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 191. dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket, ez esztendőt áldással. Helyünket foglaljuk el, és a 261-essel folytassuk. Kegyelmes Isten kinek kezében című énekünkkel.
Thank you.
A mi segítségünk esztendő első napi, vasárnapi ünnepszentelésünk. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 8. Zsoltárban.
Dávid Zsoltára. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és cseszopok szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tengerösvényein jár. Mi Urunk, Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk téged, édesatyánk. Köszönjük azt a kiemelt, különös időt, amikor visszatekintünk és előre nézünk, amikor szinte mindenkinek kötelező ezt elvégezni. Valamiképpen összegezni, és aztán biztatásokat venni, nyitott szívvel várni, hogy mit hoz következő esztendő azzal a reménységgel, hogy csupa jót és csupa fontos dolgot. Közben az eszünkkel, értelmünkkel tudjuk, hogy az élet az nem így halad előre, nem előhoz régit és újat, jót és rosszat, amelyek között választanunk kell, és ami reánk bizatott, hogy döntsünk, azt nekünk kell meghozni. És ebben benne rejtezik valahol a következő esztendő. Kérünk ezért a bölcsességért, és azért a nyugalomért, amivel fogadjuk az eseményeket, és azért az erőért, amivel megoldjuk, és azért az értelemért, amellyel célokat tűzünk ki, és azért az alázatért, amivel mindent a Te szent kezedből tudunk elfogadni. Így kérünk, hogy így áld meg ezt a mai istentiszteletet, adj nékünk igei világosságot, tölts el bennünket a Te szent lelkeddel és ígéddel, útravalóval, hogy végig tudjunk menni az úton. Hálaadással, hogy mennyi minden történt velünk, és mégis itt vagyunk, és örvendezhetünk neked és egymásnak. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, a Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretteim, a 200... Ja, üljünk le, bocsánat, üljünk le. A gyermekek, van egy pár, nem tudom, kettő, három. Gyertek csak ki akkor. Nyugodtan. Tessék? Ja, visszamentek majd a helyetekre, nem baj az. Te úgy is jó. Fogd meg a kezét. Felbizonyolom. Na, áldás, békesség. Hát amúgy sem dagad a templom ki a tömegektől, úgyhogy semmi szemrehányás nincs bennem, és itt egy ilyen nagyon hősies, bátor csapat van itt jelen. Viszont elmondok nektek valamit, amit lehet, hogy tudtok, lehet, hogy nem, de gyerekek vagytok, nem éltétek át. De voltak olyan idők, ezt tudjuk még 1989 előtt, amikor egy kicsit másképpen viszonyultak, mint ma hitbeli dolgokhoz, templomhoz, Isten tisztelethez. Hát melyik volt ez az időszak, nem? Hát, hát akkor így van. Hát ennek voltak ilyen jellegzetessége, gyerekkoromban az iskolában nehezen vételeztem, mint papgyerek, hogy Isten kisbetűvel írták, ugye? És hát ez, hogy Krisztus előtt, Krisztus után, ezt mindig kijavította a tanárnéni, amikor ezt véletlenül kicsúszott a számon. De aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez egész életünk egy nagy úgynevezett konspiráció, ugye? Hogy miközben mutatunk valamit, nem teljesen azt értjük alatta. Hát remélem, hogy ilyen idő nem lesz, de megtanítom nektek az egyik az időszámításunk előtt és után. Mit jelent ez?
Hát, ugyanaz,
hogy... Én megmondom neked, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy üdvözítünk előtt és üdvözítünk után. Ezt ugye így értettük mindig. A másik pedig az, hogy boldog új évet. Mit jelent? Azt is megtanítom nektek. Bízzad újra életedet Krisztusra. Na ez a nagy konspiráció, amire megtanítalak benneteket. Tehát időzítünk előtt és után, így mondjuk, hogy az idő múlását mérjük, a másik pedig az új esztendőbe a bujék, ez azt jelenti, hogy bízzad újra életedet Krisztusra. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt ezt üzenni most nekünk ez a mai Isten tisztelet. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség. Jó. Üljetek le nyugodtan, gyerekek. A 269. dicséretet énekeljük. Istenre bízom magamat. 269. Istennek igéjét olvasom a Galatákhoz írott levél 6. részének 7-től 10-ig tartó verseig. Ne tévejegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a tudományos, fantasztikusnak nevezett irodalomban mindig nagy téma az idő. Nagyon foglalkoztatja az ember fantáziáját az idő, és ilyen címeket is látok a kirakatban, már nem olvasok már ilyen könyveket régóta, hogy az idő urai például, nagyon érdekes és hasonlók. És nagyon sok olyan írás van, amelyikben valamiképpen az időnek a megfogása, legyőzése, megelőzése, vagy visszamenés benne. Ugye ez inkább a fantázia birodalma, mintha lehetne ugrálni benne, és a dolgokat esetleg utólag megváltoztatni. És hát főként ugye, hogy egy kicsit a boldog jövőbe közel kerülni, mert ha nagyot ugrunk az időben, ott csak boldog lehet a jövendő sok év múlva, aféle Isten országa Isten nélkül. Azóta már megcsendesült ez a gondolat, ez a fajta szellemi gőg, mert ebben az is van, mert az idő az folyton rácáfol a várakozásokra. Nem vagyunk az időnek az urai, és ezt a Szentírás mindig mondja, szinte elejtől végig mondja, hát már a teremtés történetben ott van, ugye, hogy porból vagy és porrá leszel, és az időről szól. A 90. Zsoltár, ugye, amit úgy szeretünk, amelyik azt mondja, hogy olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk az idő, és a mögöttünk lévő esztendőről is ezt mondhatjuk, hogy hát alig pislantottunk egyet, s már el is repült, vagy Jakab sokat idézett sorai, hogy ugye inkább azt kellene mondatok, ha az Úr akarja, és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Tehát nem tudjuk igába hajtani az időt, és egyben ezzel kijátszani az Istent. Az Istent nem lehet megcsúfolni, mondja az apostol, és milyen különös dolog ez, hogy ezt éppen az idő kérdésével kapcsolja össze. Nyilván azért, mert itt próbálkozunk a legtöbbet valami ösztönös módon is, mert valójában tényleg ellenfelünk is az idő, mégpedig legyőzhetetlen ellenfelünk, mert elveszi először is a fiatalságot, elveszi az egészséget, elveszi az erőt, elveszi a szeretteinket, és végül elveszi az életünket. Hát ez egy olyan ellenfél, akit nem tudunk legyőzni, könyörtelen. Van, aki úgy száll vele szembe, hogy azt mondja, hogy amíg van minden bele, gyerekek, aztán utánam az özönvíz. Ott a szorongás emögött is, hogy előbb-utóbb letelik az idő, nem beszélünk tehát róla. Hát Pál az egészen más szemléletet tanít nekünk, és ami itt ugye az év vége, év eleje, azért mégis ez egy sűrített időélmény, tehát jó nekünk ezzel foglalkozni. És először is azt mondja az ige, hogy az idő az szolgálja az Istennek. Ugye a vetés és aratás képével nagyon szépen tudja ezt ábrázolni, amit nagyon szeret az írás használni. Ez pedig egy nagyon nyugodt kép. Nem arról szól, hogy baj van, mert telik az idő, hanem azt mondja, hogy az idő múlásában gyönyörűségesen érik be az, aminek be kell érni. Amikor vetek, már tudom, hogy be fog érni az Isten igazságát, az Isten irgalmát szolgálja az idő. A napok, az évszázadok, Isten eszközei, mely formálja műveit, az embert és ezt a világot. Tehát nem csak a romlást hoz az idő, ugye ahogy az ének mondja, hogy bármerre néz, csak romlást lát a szem, és akkor hozzátesz, hogy változhatatlanul maradj be, hogy legalább az Isten az, aki változhatatlan, hanem a változásra is szüksége van, mindenkinek szüksége van, egyenként is, együtt is, közösségnek is szüksége van az idő múlásában bekövetkező változásra. Tehát jó arra gondolni ilyenkor, hogy az idő múlása az Isten teremtő, megváltó tervét szolgálja. Hogyan? Úgy is először, hogy az Isten tud várni. Ugye kivárja, míg beérik a gyümölcs. Ő az a nyugodt és türelmes gazda, aki már a vetéskor tudja, hogy mi fog történni közben, és készül az alatásra. Ugye Jézusnak szinte az összes nagy példázata a vetés-aratás képéről szól, amiben mindig benne van ez az idői gondolat is. És bennünket is arra tanít, ne féljünk az idő múlásától, mert az Istennek dolgozik. Akkor érlel, amikor növel, amikor gyümölcstermővé fordítja a veteményt. És éppen ez a nagy üzenet is, Isten az idő ura, megajándékoz bennünket is az idővel, ami a miénk. Ugye az emberen kívül, hát minden élő lény az egy idézőjelvetett boldog időtlenségben él, ezért nincs történelme, nincs igazán múltja, nincs kultúrája, nincs jövője sem, mert nem érzékeli az időt. Az ember viszont tud erről, és alig, hanem ettől ember igazán múlik az idő. 8. Zsoltár éppen ugye rácsodálkozik, hogy micsoda az ember, mondja, hogy megemlékezel róla, aki az időben él, ez az ember. Az ember is vet és arat. Keresztény embernek különösen kedves ez a kép, nem csak Isten szántóföldje vagyunk, hanem Isten munkatársa is vagyunk. Úgy is lehet tekinteni az előttünk lévő évet, mint egy kertet, amit bevetünk. És itt jó kertészként lehet tervezni, hogy mit is vetünk a kertbe. Ugye vannak ilyen igék is, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Hóseás mondja, a bölcsesség könyve is ott van, ugye, mert szelet vetnek és vihart aratnak. Talán a régiek emlékeznek még arra a nagy filmre, ami ez a címe, hogy aki szelet vet. Ugye, és aztán arról a viharról szól, amit aratott általa. Tudni kell, tehát azt, hogy learatjuk azt, amit vetettünk, csak hogy amikor vihart aratunk, akkor mindenki hibás, ugye? Mindenki más. Az ige elmondja, hogy mi az, ami rajtunk múlik ebben az évben, és mi az, ami nem. Mert nem tudjuk befolyásolni a világ alakulását, legnagyobb részben valószínűleg nem is a mi dolgunk. Viszont az rajtunk áll, hogy mit vetünk bele az idő kertjébe. Ezt nekem kell eldöntenem, az aratáskor már nem lehet dönteni, hogy bocsánat, tévedtünk a vetőmaggal, és hogy mást szeretnék aratni. Vagyis az a kérdés itt évelején, hogy hogyan kell felelős módon, Istenre nézve dönteni. Pál azt mondja, hogy lehet a léleknek, tudnék Isten lelkéről beszél, vetni, és lehet a testnek, azaz egy Isten nélküli emberről beszél, amikor a Biblia testet mond, lehet a testnek is vetni. Lehet istentelenül, és lehet embertelenül, vagy nagyon ember alatti módon élni. Ennek is learatjuk előbb-utóbb a gyümölcseit. Pedig Isten szerint a Szentlélek és az ige által kíván élni, az meg előbb-utóbb teremni kezdi a lélek gyümölcseit, ugye épp a Galata levélnek az 5. részében felsorolja szépen a test cselekedeteit, és mindjárt a lélek gyümölcseit, gyümölcse egy ilyen csokorban, mint egy szőlőfürdben, a szeretet, öröm, békesség, tisztesség, jóság, türelme, önmegtartóztatás és hasonlók. Tehát nem belőlünk terem, hanem az Isten lelke termi meg bennünk, ha jó a vetés. Tehát a vetés aratás képe arról beszél, hogy szoros összefüggés van az Istennek odaszánt idő, a megértett és befogadott ige, és aközött, hogy merre halad az életünk. Milyen termést hoz majd a 2012-es év, amikor majd visszatekintve megint itt állunk, ülünk reménység szerint teljes létszámba, és visszanézünk, hogy mi is volt, ami mögöttünk van. Tehát Isten gondolata az, hogy legyünk jó gazdái ennek az új esztendőnek. Mert most van az ideje a vetésnek, és ne a testnek vessünk, hanem a léleknek. Tehetjük ezt azért is, mert mi magunk is ugye részesei, részei vagyunk Isten üdvözítő tervének, annak a csodálatos vetésnek, aratásnak, ami Jézus Krisztusban történt. A testé létel vetése. Tulajdonképpen ugye itt van még mögöttünk, még tulajdonképpen az ünnepi idő szerint még karácsony van, úgy esztendő az még karácsonynak számít. És ugye majd mindez azért történik, és már itt van a küszöbön szinte, ugye, húsvétnak az aratása. Az idő ehhez a magvetéshez igazodik, az idők teljessége, így mondja Szentírás, Krisztusnak e világban való léte. Innen számítjuk az időt is, hogy megbeszéltük a gyerekekkel, és hát a magunk életét is számoljuk innen, ugye, ezért élünk az Úrnak 1912. évében. Hát mit teszünk a nekünk adott idővel, ez az éveleje kérdése, ugye, hogy mit aratunk, ez meg majd az évvége kérdése lesz. És jó dolog azt olvasni, hogy mi az idő legértelmesebb, Isten szerinti eltöltése. Ugye azt mondja az apostol, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, és kiváltképpen, ugye a Károli fordítás szerint mondja, hitünk cselédeivel, a testvérrel, már csak azért is, mert ővele vagyunk itt együtt, itt ebben a templomban is. Ennek a gyülekezeti közösségi létnek egy nagy ígérete van, hogy a maga idejében aratunk. Nem a távoli jövőt jelenti. Az a közösség, amelyik egymásra figyel, összetartozik, hordozza a másikat, az valóban olyanná válik, mint az Isten kertje, amiben folyton történik vetés, és folyton történik aratás. Megjelenik a múló időben az Isten örökké való szeretete, és megtermi a gyümölcseit. Ez az igazi hozadéka lehet ennek az esztendőnek is. Tulajdonképpen gondolkodtam is rajta, hogy egy kicsit felsoroljam, hogy mik azok a feladatok, amit meg kell tennünk. Hát én azt gondolom, hogy majd erre sor kerül, de azért benne van a levegőbe, ugye egy nagy fába, vágjuk a fejszét, hát ez a vetés, ez lesz az iskola. De hát közben azért nagy vetések vannak az óvoda folyamatosan, és maga a gyülekezet közössége, az egymásra figyelés, az egymás életének, vagy a közösség életének a szervezése, jó cselekedni kiváltképpen hitünk cselédeivel, egy olyan közösséget építeni, a nagy feladatok mellett, amelyek ha nincs meg, akkor az egész a légüres térbe fog élni. Úgyhogy érdemes lesz nekünk majd lassan érkező megbeszélésen, évtervezéskor, ugye a vetéskor végig gondolni ezeket a feladatokat, és bizony szükségünk van arra, hogy álljon mögé a gyülekezet támogatása lelkileg, szellemileg, az akkor fog történni, ha ő is otthon érzi magát, ha magáénak érzi ezeket a feladatokat, hogyha fontosnak fogja tartani. Isten áldja meg az évet, ami most reán következik, de azt hiszem, hogy a legfontosabb mégiscsak ez, amit el kell vinni magunkkal, amit így mond az ige, hogy aki a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet, mert valóban ez a csodálatos ebben az elmúlóban, ahogy mondottam, hogy az idő Isten szolgálja, az idő nem ellenségünk, de hova visz bennünket közelebb a múló idő? Istenhez visz bennünket közelebb, az üdvösséghez visz bennünket közelebb. Nem mögöttünk vannak ezek az évek, előttünk mennek ezek igazából, és mi csak követjük őket. Isten így áldja meg ezt az esztendőt, az erről való gondolkodásunkat, a mi közösségünket. Amen. A 472. énekünknek az első versével felejjünk a igére, 472. Egy pillanat, mert mindjárt még én a legjobb emlékezetem szerint a negyediket akartam kirakni, úgyhogy ha első is van, a negyediket énekeljük, adj így napot, add át erődet. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, megköszönjük néked azt, hogy mindenek előtt, hogy adtál nekünk még időt. És most is úgy állsz a mi életünk felett, mint a gazda a fánál, hogy add még egy újabb esztendőt, hogy gyümölcstermővé forduljon az a fa. És nekünk erre van szükségünk, azokra az erőkre, azokra lelki táplálékokra, melyek által meg tudunk újulni, és teremjük a lélek gyümölcsét. Hogy könyörögjünk azért, hogy ehhez valóban a léleknek vessünk, amikor megtervezzük az évet, amikor elindulunk benne, és elkezdjük megvalósítani azt. Megköszönjük néked, hogy olyan különös és nagy dolgok történhettek az elmúlt esztendőben. És kérjük a te bocsánatodat, amikor olyan sokszor tévesztettünk, mert figyelmetlenek voltunk, mert az indulataink szerint döntöttünk, nyilatkoztunk, cselekedtünk. Hadd könyörögjünk azért, hogy te légy az, aki megtisztítod a mi szívünket, te légy az, aki a közösségben minden bántást elsimítasz, megtanulunk valóban tiszta szívből megbocsátani, és amit kell a hátunk mögé vetni, és ugyanakkor, amit áldást kaptunk, ami útmutatást kaptunk, azt tovább vigyük. Könyörgünk az előttünk lévő évért, sok a bizonytalanság benne, sok ember számára nagy nehézségek vannak és lesznek benne, könyörülj a mi egész népünkön, és ebben hadd legyen ott a te nevedet valló és dicsőítő nép, mint példa, mint jó mag a földben, hogy ezt a közösséget is, ezt a nagyobb közösséget is megújítsa, előre vigye az ő ügyét, hogy elkezdjen növekedni, elkezdjen kiteljesedni lelki, szellemi javaiban. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a gyermekeinkért, a kicsinyekért. Köszönjük azt, hogy már egészen kicsi kortól kézbe vehetjük őket. Köszönjük azt, hogy tovább kísérhetjük az úton, milyen lehetőségeket kaptunk, és mindenek előtt hadd könyörögjünk azért, hogy te légy az, aki mindenütt ott vagy, és a te titkon munkálkozó kezed látható módon formálja ezeket a közösségeket, ezeket a munkákat, és mindenek előtt bennünket. Légy velünk, áldj meg bennünket, könyörgünk a megszomorodottakért, a gyászolókért, a betegjeinkért, adj nékik erőt, vigasztalást, embert, aki melléjük áll, aki látogatja őket, és így áld meg ezt az egész közösséget, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések elején egy rövid jelentést teszek, amit minden évben meg szoktunk tenni, az évzáró istentiszteleten is, és az évnyitó istentiszteleten is. Elmondom azokat, amiket az anyakönyvek tanúsítanak egy év végén, amikor már összesítjük az úgynevezett népmozgalmi adatokat, amik csak éppen valamit jeleznek, de mindig tanulságosak, keresztelő, konfirmáció, esküvő és temetésnek a számait, és hogy mi van e mögött. 2010-es és a 2011-es évet szoktuk ilyenkor összehasonlítani. Keresztelőben 58 keresztelőnk volt 2010-ben, és 42 volt 2011-ben, ez egy csökkenés, nem is kicsi, de hát ez hullámzik folyamatosan, ezekben felnőtt keresztelő is volt néhány, mind a két esztendőben. A konfirmáció az 2010-ben 26 fő volt, és a 2011-ben 12, a 10-ben volt egy felnőtt, 2011-ben pedig 4 felnőtt. Hát itt van, amikor keresztelő, van, amikor konfirmáció a felnőtteknél, attól függően, hogy meg volt a keresztelve, vagy egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy itt jól látszik az iskolai jelenlét abban a 28-ban vagy 26-ban, és azt gondolom, hogy ezután is hogy meg fog látszani, amikor az iskolában már egy kicsit befészkeljük magunkat, ugye, hogy növekedni fog a keresztelőknek a száma, már nagyobb gyerekekre gondolok, első, második, harmadik is hasonló. A temetése kapcsolatban 43 fő volt, akit elbúcsúztattunk 2010-ben, és itt is elég jelentős különbség, mert 30 temetés volt 2011-ben, ami viszont elég drámai, az az esküvő, ami nagyon jelentősen mutatja azt, hogy hol tartunk, illetve hol tart a magyar nép. 14 esküvő volt 2010-ben, ami drámaian kevés, mert amikor ide kerültem, akkor az ilyen 35 körül volt, és aztán megfeleződnek a számok. Az utolsó 4 év annak drasztikus csökkenése volt az esküvőkben, és ez a drasztikus csökkenés, feleződés bekövetkezett 2011-ben 7 pár esküdött meg. Ez valami hihetetlen kevés. Most ezt oda hasonlítjuk, ugye, hogy azért viszonylag jelentős a keresztelők száma, az azt mutatja, hogy ezen bárki követ vethet rám, hogy a gyermekek születnek azért, ha kevesen is, de születnek, de esküvők nem történnek közben. Én azt gondolom, hogy nekünk mögé kell állni az ilyen pároknak, és ugye arra készíteni, hogy házasodjanak össze. Ez elég komoly, hát hogy mondjam, rábeszélőként van e tekintetben, és nagyon-nagyon ritkán sikerül ez a meggyőzés, hogy hát összeházasodjanak. Esetleg már egy-egy keresztelő kapcsán, vagy érkező gyermek kapcsán szokott megtörténni, hogy mégiscsak összeházasodunk, de az is ilyen kevés. Tehát bizony, ez nagyon-nagyon szomorú képet mutat. Az elmúlt év ugye a család éve volt, és ezt az egész kérdéskört tovább kell vinni nekünk is, és hangsúlyozni, hogy ne így legyen. Hát ezeket nevezzük az úgynevezett népmozgalmi adatoknak. Ennek még azért további értékelése megtörténik, amikor majd egy zárszámadás történik, vizitációs jelentés, akkor lesz egy teljes képünk erről. Hirdetem azt, hogy eltemettük az elmúlt héten Pintér Ignácné Szabó Erzsébetet 89 éves korában, feltámadás igéit a római levél alapján hirdettük, mert nincsen Isten előtt személyválogatás, azon a napon, amelyen megítéli az emberek titkait, az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által, Isten vigasztaló szeretetét kérjük megszomorodott szívekre, gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk az elmúlt évnek a gyászolóit is, majd úgyis lesz januárban szoktunk egy úgynevezett gyászolók Isten tiszteletét tartani, és akkor minden tavalyi évben ravatelleri áll családot külön meghívunk egyszer. Átadom akkor a szót.
Kedves testvérek, én is mindenkit szeretettel köszöntök ebben az új esztendőben. Az igeolvasás szolgálatát ma Szabolné dr. Bagdi Erzsébet végezte. A presbitérium mandátuma december 31-én lejárt, és a mai nappal indul el az új presbitérium munkája, a névsor megtalálható a hírlevélbe. Köszönjük a legköszönőbb presbiterek eddigi szolgálatát, és kérjük, hogy ahogy erejük engedi, továbbra is vegyenek részt a gyülekezet munkájába. Kedden a biblióra után az új presbitériummal az első presbiteri gyűlést tartjuk. Aki még nem írta alá a pénztárosi asztalnál a meghívót, azt kérem, hogy tegye meg. Szombaton este 6 órakor évnyitó zsoltáros istentiszteletet, vesperát tartunk, amely egyben úrvacsorai előkészítő is. Hívjuk és várjuk a testvéreket. Január 13-a és 15-e között munkatársi hétvégén leszünk Berekfürdőn. Kérjük az itthon maradó gyülekezet imádságos támogatását. Elkészült Pap Tamás testvérünk szervezésébe a gyülekezeti naptár, hát most már használatba is kéne venni, az iratterjesztésben kapható. Szintén használatba kell venni, ugye most már a bibliaolvasó kalauzt, ebbe is van az iratterjesztésbe, illetve Pásztor Jánosné nagytiszteletű asszonynak a kenyai naplója megjelent egy újabb kiadásba, ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Mint többet beszéltünk róla, a Rózsakerti általános iskolát, ha minden jól megy, akkor át fogjuk venni. December 22-ével beadtuk a működési engedély kérelmet. A hírlevélben található betétből lehet egy igényfelmérő adatlapot kitölteni. Ez letölthető a honlapról is. Kérjük a testvéreket, hogy népszerűsítsék ezt a gondolatot, jó lenne, ha minél hamarabb tudnánk ezt. Ugyanez igaz az óvodára is, és a lelkészi ajánlást kérünk lehetőleg minden jelentkező gyerekhez. A szülői értekezlet az iskolába a február elején lesz valószínűleg. A kórus továbbra is várja a régi tagokat, és természetesen az újakat is, illetve ebben az új évben is lehet néptánc oktatásra járni. Az óvodába lesz ez csütörtökönként este 6 órakor. Kérjük a rendszeres gyülekezeti támogatást, hiszen a gazdálkodást így lehet jól megtenni, és a választói névjegyzéket is nézzük át a pénztárosi asztalnál. Ebbe nagykorú egyháztagok kerülnek be. Aki esetleg elfelejtette volna befizetni az egyházfenntartó támogatást, azt még tudja pótolni most néhány napon belül. És hát aki először van közöttünk, annak ajánljuk Demjén István templomépítőszű lelkészünk kötetét a gyülekezet történetéről. Köszönöm szépen, és még egyszer mindenkinek boldog új évet kívánok én is.
A 434. dicséretet énekeljük befejezésül, azután pedig az áldás himnusz és úgy a kivonulás, 434.
Yeah.
ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Mindenkinek áldott új esztendőt!